Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
$4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitás segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botont Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagy Márton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a víz melegedését hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzés alapján. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Híreinket hallották. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 9. részét hallgathatják meg. Felolvassa Varga Tamás színművész.
Alexandre Dumas, a három testőr. Eközben 13. Lajos király aranyai, miként a földi dolgok általában, miután megszülettek, el is enyésztek, és enyészetükkel szűkös napok virrattak a négy cimborára. Először Athos tartotta fenn egy darabig a társulatot saját fillérein, utána Porthos következett, szokott módján segített rajtuk, eltűnt egy időre, majd visszatért, és mindegy 2 hétig szárnyai alá vette a társaságot. Végül Aramisra került a sors, ő készségesen helyt is állt. Sikerült eladnia, jelentette ki, teológiai könyveit, így jutott néhány aranyhoz. Ezután szokás szerint Révéi úrhoz folyamodtak, és kaptak is a zsoldjukra némi előleget. Ez a pénz sem tartotta azonban sokáig a víz felett a három testőrt, mert tömérdek lejárt számla húzta a zsebüket, de nem sokat segített az újdonsült gárdistán sem, jól lehet annak zsebét egyelőre még adósságlevél sem nyomta. Amikor végtére belátták, hogy a hullámok összecsapnak fejük fölött, vértizzadva összekapartak 8-10 aranyat, és Porthosnak adták, kártyázzon. Sajnos nem szegődött hozzá a szerencse, vesztett, sőt 25 aranyjal még adós is maradt, becsület szóra. Most már a pénzzavart sötét nyomor követte. Korgó gyomorral szaladgáltak a szajnaparton és az őrhelyeken, nyomukban inasaik. Amennyi ebédet csak bírtak, mind felhajtották városi barátaiknál, mert hirdette Aramis, számolatlanul 2 kézzel szord az ebédvetését, ha jól megy sorod, hogy aras 1-2 morzsát, ha bajba jutsz. Athos 4 meghívást szerzett, és mindannyiszor magával vitte barátait és inasaikat. Porthos 6-10-ben talált vendéglátóra, és barátait is részeltette a konyhai örömökben. Aramis 8-ig vitte. Már nyilván észrevehettük, hogy Aramis az az ember, aki nem sokat beszél, de annál többet cselekszik. D'Artagnan még senkit sem ismert a fővárosban, ezért mindössze 1 reggelit szerzett egyik földjénél, egy papnál. 1-1 csésze csokoládét valamennyiüknek. Ehhez járult még 1 ebéd a gárdisták zászlósánál. Egész siserehadát a pap nyakára szabadította, fel is fajták 2 hónapi elemúzsiáját. Ami a zászlóst illeti, az igazán kivágta a rezet, azonban sajnos, mint Blanchet mondta, csak egyszer eszik az ember, ha sokat is. D'Artagnan tehát úgy érezte szinte gyalázat, hogy csupán 1,5 fejadagot tudott előteremteni, mert a pap reggelije csupán 1 felet ért, és az egész ugyancsak sovány viszonzás a dáridókért, melyeket Athos, Porthos és Aramisnak köszönhetett. Úgy érezte különc a társaság nyakán, és ifjonti jó hiszeműségében eszébe sem jutott, hogy egy teljes hónapig egymaga élelmezze mindannyiukat. Mély gondba merült, hát csak gond serény munkára sarkalta elméjét. Arra a meggondolásra jutott, hogy szövetségüknek, mely 4 fiatal, bátor, vállalkozó szellemi és tettekész fiatalembert tömörít, nem lehet egyetlen célja, hogy végkimerülésig tartó sétákban koptassák a kövezetet, vívó leckékkel és többé-kevésbé szellemes hetszelődéssel lopják az időt. 4 ilyen ember, akiknek egymás iránti ragaszkodása nem csupán élete halára, hanem erszényre szóló is volt, akik jóban-rosszban támogatták egymást, soha meg nem hátráltak, s akár együtt, akár külön-külön mindig elérték közösen kitűzött céljukat. 4 acélos kar, mely ha kell a 4 égtáj felé, ha kell egyetlen pont felé suhint, valóban is feltétlenül arra volt hivatva, hogy bármi tilalmas vagy távoli cél felé utat vágjon magának, akár nyíltan, akár titokban, akár csellel, akár erővel, akár a föld alatt, akár lövészárokban belekedve. D'Artagnan csupán azon csodálkozott, hogy mindez meg sem fordult cimborái fejében. Bezzeg megfordult az övében, mégpedig ugyancsak komolyan. Egyre azon morfondírozott, milyen irányt kellene szabni ennek az egységes, de 4-szeres hatóerőnek, és percig sem kételkedett, hogy a világot is kiforgatnák sarkából, mint Archimédesz az emelőjével, melyen olyan sokat töprengett. Közben azonban halkan kopogtattak az ajtaján. D'Artagnan felébresztette Planchet és ráparancsolt, nyisson ajtót. Abból, hogy D'Artagnan felébresztette Planchet, ne vonjon le téves következtetést az olvasó, ne higgy, hogy éjszaka volt, vagy még nem jött el a reggel, korán sem. Éppen akkor ütötte a négyet. Két órája sincs, hogy Planchet ebédet két gazdájától, és csupán ezt a közmondást kapta. Aki alszik, ebédel. Planchet tehát elaludt és ebédelt. Elég egyszerű, polgár külsejű férfi lépett be. Planchet ebéd utáni csemegének örömest végigélvezte volna a beszélgetést, a polgár azonban közölte D'Artagnannal, hogy fontos és bizalmas mondani valója van, és négy szem közt kíván maradni vele. D'Artagnan kiküldte Planchet és leültette látogatóját. Rövid szünet következett, miközben a két férfi, mint egy előzetes megismerkedésül, szemügyre vette egymást. Ezek után D'Artagnan meghajolt és jelezte, hogy figyel. Amint hallom, D'Artagnan úr igen bátor fiatalember, szólalt meg a polgár. Úgy érzem, rászolgált hírnevére, és ezért úgy határoztam, megosztom kegyeddel titkomat. Beszéljen, uram, beszéljen, mondta D'Artagnan, és szimata asúgta, hogy pénz áll a házhoz. A polgár ismét szünetet tartott, aztán folytatta. Uram, a feleségem varrónő a királynénál. Értelmes, csinos teremtés, nem panaszkodhatom. Idestova 3 esztende, hogy feleségül adták hozzám, jól lehet, csak nem vagyontalan. Azonban Laport úr a királyné uszály hordozója, a keresztapja és támogatója. Értem, uram, tehát? Kérdezte D'Artagnan. Tehát, folytatta a polgár. Tehát, uram, tegnap reggel, amikor a feleségem kilépett a varrószobából, elrabolták. És ki rabolt el? Semmi biztosat nem tudok, uram, de gyanakszom valakire. És kire gyanakszik? Valakire, aki régóta üldözi. A fenét. Azonban, uram, ha őszinte lehetek, folytatta a polgár, szentül hiszem, hogy inkább politika, mint szerelem van a dologban. Inkább politika, mint szerelem? Ismételte tűnődve D'Artagnan. És mire gyanakszik? Nem is tudom, megmondhatom-e, mire gyanakszom. Ha szabad megjegyeznem, én egy szóval sem kérdeztem uraságodat. Uraságod jött hozzám. Volt szíves közölni velem, hogy szeretne titkába beavatni. Tegyen hát tetszése szerint, még nem késő, visszaléphet. Nem, uram, nem. Úgy látom, uraságod tisztességes, rendes ember, méltó a bizalomra. Szóval azt hiszem, nem saját szívügyei miatt rabolták el a feleségemet, hanem egy magasabb rangú hölgy szerelmi bonyodalmai miatt. Ejha, talán Boatrészi asszony szívügye van a háttérben? Kérdezte D'Artagnan, mert szerette volna, ha a derékpolgár azt hiszi róla, hogy otthonosan mozog az udvari intrikákban. Följebb, uram, följebb. Égion asszony? Még följebb. Chevreuse asszony? Sokkal, de sokkal följebb. Csak nem a király... D'Artagnannak torkán akadt a szó. De igen, uram, felelt a rémült polgár. Oly halkan beszélt, hogy hallani is alig lehetett. És a szép tevő? Ki más lehetne, ha nem a... herceg, na tudja. A... herceg. Úgy van, uram, felelt a polgár, és még tompábban zümmögött a hangja. De hogy értesült mindenről, uraságod? Hogy én hogy értesültem? Igen, honnan tudja? Jobb, ha nem kertel különben, érti? A feleségemtől, uram, a feleségemtől személyesen. Ő pedig, nos, ő honnan tudta meg? Ő Laport úrtól. Ugye mondtam, hogy a feleségem Laport úrnak a királyné bizalmas emberének keresztlánya. Laport úr pedig épp ezért helyezte el nejemet ő felsége mellett, hogy legyen körülötte legalább egy megbízható személy, mert a király elhanyagolja a királynét, a bíboros pionokat küld a nyakára, és csupa áruló veszi körül. Aha, kezdem kapiskálni, szólt D'Artagnan. Szóval, uram, a feleségem 4 nappal ezelőtt volt otthon, mert a szerződés úgy szól, hogy heti 2 alkalommal felkereshet. Ugyanis, mint már bátorkodtam említeni, a feleségem nagyon szeret, ezért hazajött és megsúgta, hogy a királyné pillanatnyilag nagy félelemben él. Valóban? Valóban. Úgy látszik, a bíboros úr még sosem zaklatta és üldözte ennyire. Nem tudja neki megbocsátani a múltkori Ramazurit. Ugye, uraságod is hallotta a Ramazurit? Meghiszem azt, felelte D'Artagnan, mert jól lehet sejtelmesen volt az egészről, a jól értesültet akarta játszani. Így aztán most már nem is a gyűlölet, hanem bosszú szomi hajtja. Csak ugyan? És a királyné azt hiszi, na mondja csak, mit hisz a királyné? Azt hiszi, hogy Buckingham hercegnek levelet írtak a nevében. A királyné nevében? Úgy van, mégpedig, hogy Párizsba csalogassák, és ha Párizsba jött, törbeejtsék. Ezer ördög, de mondja csak, kedves uram, mi köze mindenhez a feleségének? Mindenki tudja, milyen buzgón szolgálja a királynét, és vagy el akarják szakítani tőle, vagy meg akarják félemlíteni, hogy kicsalják belőle ő felsége titkait, vagy meg akarják vesztegetni, hogy kémkedjen a felséges asszonyra. Igen, valószínű, szólt D'Artagnan, de ismeri-e azt, aki elrabolta? Mint említettem, azt hiszem, ismerem. A neve? A nevét nem tudom. Mindössze annyit tudok, hogy a bíboros egyik fogdmege, sőt, rossz szelleme. Látta már valaha? Láttam, egyszer megmutatta a feleségem. Van valami feltűnő ismertető jele? Van, dőfös viselkedésű nemes úr. Haja fekete, arcszíne sötét, pillantása metsző, a foga fehér és sepphely van a halántékán. Sepphely a halántékán, pattant fel D'Artagnan, és azt mondja, a foga fehér, pillantása metsző, arcszíne sötét, haja fekete és dőfös a viselkedése? Hisz ez az én merungi emberem. Uraságod embere? Igen, igen, de ez nem tartozik, de azaz, hogy ne tartozna. Sőt, ellenkezőleg, ha uraságod embere, egyúttal az enyém is. Ez nagyon egyszerűsíti a dolgot. Két legyet ütök egy csapásra, ennyi az egész. De hol találom meg ezt az embert? Fogalmam sincs róla. És nem is sejti, hol lakik? Nem. Amikor egy ízben visszakísértem a feleségem a Louvre-ba, az illető éppen kilépett az ajtón, akkor mutatta meg az asszony. Az ördög vigyel, dörmögte D'Artagnan. Ezzel nem sokra megyünk, és ki mondta meg, hogy elrabolták a feleségét? Laporte úr. Mindent elmondott pontosan? Semmi pontosat nem tudott. Mástól nem kapott hírt? De igen, kaptam. Mégpedig? De nem tudom, nem túl nagy oktalansága. Lám újra kezdi, most már azonban felhívom figyelmét, hogy kissé későn volna visszakozni. Ej, a keservét, dehogy is visszakozom, szitkozódott a polgár, hogy fellovalja magát. Ne hívjanak Bonacieux-nek. Szóval Bonacieux-nek hívják, vágott a szavába D'Artagnan. Úgy van, ez a nevem. Szóval Bonacieux. Bocsásson meg, hogy közbeszóltam, de úgy emlik, hallottam már a nevét. Nem lehetetlen, uram, én vagyok a ház tulajdonosa. Úgy, szólt D'Artagnan, miközben kissé felállt a székről és meghajolt. Uraságod a házigazdám? Úgy van, uram, az vagyok, és mivel uraságod 3 hónapja lakik nálam, és ezóta nyilván egyéb fontos elfoglaltsága miatt megfeledkezett a ház bérről, mivel, ha szabad megjegyeznem, soha nem akadékoskodtam, úgy vélem, méltányolja majd tapintatos magatartásomat. Ó, drága jó Bonacieux, uram, felelte D'Artagnan, igazán szívből köszönöm nemes viselkedését. Említettem már, hogy ha valamikor valamiben segítségére lehetek, kérem, kérem, uram, éppen mondani akartam, ne hívjanak Bonacieux-nek, ha nem bízom uraságodban. Fejezze hát be, amit elkezdett. A polgár papírlapot húzott elő a zsebéből, és oda nyújtott a D'Artagnannak. Levél, szólt a fiatalember. Ma reggel kaptam. D'Artagnan felbontotta a levelet, mivel alkonyodott, az ablakhoz lépett, a polgár a nyomában. Ne kutasson a felesége után, olvasta D'Artagnan, ha nem lesz rá szükség, úgy is visszatér, ha csak a kisujját is megmozdítja érte, a lábfél. Világosabb nem is lehetne, fűzte hozzá D'Artagnan, de végül is nem egyéb, mint üres fenyegetés. Igen, ám, de rémítő, uram, én pedig kardot sose lássak, meg a Bastille-t is szeretném elkerülni. No, szólt D'Artagnan, a Bastille éppen engem sem érdekel. Ha csupán egy kis kardvillogtatásról volna, szó is tenne neki. Pedig én azt hittem, számíthatok uraságodra ebben a dologban. Azt? Gyakorta láttam uraságod a délceg testőrbarátai kíséretében. Megtudtam, hogy mindannyian Trévii úr testőrei, tehát a bíboros ellenségei. Ezért úgy gondoltam, uraságod és barátai szolgálatot tehetnének szegény királynénknak, sőt, abban az örömben részesülnének, hogy borsot törhetnek ő eminenciája orra alá. Na persze. Meg azt is, hogy soha egy szóval nem említettem 3 hónapi házbér hátralékát. Jó, ezt az érvet már hallottam, valóban kitűnő. Azzal tetézve, hogy amíg uraságod megtiszteli szerény hajlékomat, a jövőben sem emlegetem soha a házbért. Remek! Sőt, szükség esetén arra is kész vagyok, hogy 50-60 aranyat felkínáljak uraságodnak, ha esetleg pillanatnyi pénzavarban volna, ami teljesen valószínűtlen. Isten, hiszen akkor uraságodat felveti a pénz, kedves Bonacieux. Ahogy őszinte legyek, uram, nem panaszkodhatom. Rőfös üzletem évi 2-3 ezer tallért jövedelmez, és különösen szépet hoz a tőkém, melyet a híres hajós kapitánnak, Jean Mouquet-nak legutóbbi vállalkozásába fektettem. Szóval, hogy úgy mondjam... Ó, de hisz! Kiáltott fel a polgár. Mi az? Kérdezte D'Artagnan. Kit látok? Hol? Az utcán, szemben az ablakunkkal, ott a kapuhajlatban egy férfi összehúzza magának köpenyét. Ő azt kiáltott fel egyszerre D'Artagnan és a polgár, amikor mindketten ugyanegy pillanatban ráismertek az ő emberükre. Hely, de most, kiáltott fel D'Artagnan, és kardja után kapott, most nem menekül! Azzal kivont a kardját, és kirohant a szobából. A lépcsőn Athosszal és Porthosszal találkozott, épp őt keresték. Helyet adta D'Artagnannak, aki elsuhant köztük, mint a nyíl. Oh, hová rohansz, kiáltott egyszerre a két testőr. A möngi ember, válaszolta D'Artagnan, és már el is tűnt. D'Artagnan nem egyszer elmesélte barátainak kalandját az ismeretlennel, és azt is, hogyan jelent meg a fogadóban Hinton a szép asszony, akinek a férfi levelet, nyilván fontos levelet adott át. Hát az úgy vélte, D'Artagnan levele a csetepaté közben veszett el. Véleménye szerint igazi nemes ember, már pedig az ismeretlen, amint D'Artagnan lefestette, kizárólag nemes úr lehetett, nem kapható arra az aljaságra, hogy ellopja bárki levelét. Porthos szerelmi légyottnak tekintette az egész epizódot, egy úr és hölgye, vagy a hölgy lovagja között. Őket zavarhatta meg D'Artagnan, amikor citromsárga lován megjelent. Aramis kijelentette, van valami titokzatos az egész históriában, ezért hát legjobb, ha nem is firtatják. D'Artagnan septében odavetett szavaiból tüstént megértették, miről van szó. Úgy gondolták, akár utoléri, akár elszalasztja emberét D'Artagnan, végezetül mindenképp visszatér, ezért folytatták útjukat. Midőn beléptek D'Artagnanhoz, szobáját üresnek találták. A házi úr percig sem kételkedett, hogy fiatal lakója és az idegen alaposan összerúgja a port, ezért részint a következményektől félve, részint az önmagáról adott jellemrajz értelmében. Legbölcsebbnek találta, ha kereket old. Athos és Porthos jól számított. D'Artagnan negyed óra múlva visszatért. Persze most is elszalasztotta emberét, aki úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. D'Artagnan kivont karddal loholt fels alá környék összes utcáiban, de senkit sem talált, aki távolról is hasonlított volna az idegenhez. Végül jutott csak az eszébe, amivel kezdenie kellett volna, hogy bekopogtat a kapun, melynek bejáratában megpillantotta emberét. 10-12-szer is megdöngette az ajtót a kopogtatóval, de senki sem felelt. A szomszédokat előcsalogatta a zaj, kiálltak házuk küszöbére, vagy kidugták orrukat az ablakon, és biztosították D'Artagnant, hogy a ház fél éve teljesen lakatlan, különben is zárva minden ajtaja ablaka. Miközben D'Artagnan az utcákon rohangált és sorra dörömbölt minden kapun, Aramis is csatlakozott cimboráihoz, és amikor D'Artagnan hazatért, teljes létszámban együtt találta a gyülekezetet. Nos, szólalt meg egyszerre a három testőr, amint megpillantották D'Artagnant, akinek homlokán izzadság gyöngyözött, és arcvonásait feldúlta az indulat. Nos, kiáltott fel, és kardját az ágyra dobta. Ez az ember maga az eleven ördög, úgy eltűnt, mint az árnyék, mint egy szellem vagy kísértet. Hisz a jelenésekben? Kérdezte Porthostól Athos. Én csak azt hiszem, amit látok. Jelenést pedig sosem láttam, tehát nem is hiszek benne. Pedig a Biblia ezt parancsolja, szólt közbe Aramis. Sámuel árnya megjelent Saulnak. Porthos, én igen nehezményezném, ha kétségbe vonná hitünknek ezt a tételét. Ember vagy ördög, test vagy árny, képzelgés vagy valóság egyre megy. Ha a pokolra jutok, mindenképp ennek az embernek köszönhetem, mert egy remek üzletet ütött ki a kezünkből, amikor elillant. Mert bizony, uraim, legalább 100 vagy annál is több aranyat húzott ki zsebünkből. Hogy-hogy? Kérdezte egyszerre Porthos és Aramis. Athos, akinek a némaság elve volt, mindössze kérdő pillantást vetett D'Artagnanra. Plaché! Szólt D'Artagnan inasához, aki éppen bedugta fejét az ajtónyíláson, hogyha lehet csipegessen a társalgás elhullott morzsáiból. Eredj le Bonacieux úrhoz, a házigazdámhoz, és mondd meg neki, küldjön fel 5-6 palasz bozsénszi bort. Én azt szeretem. Ejha, korlátlan hitelt élvez házi uránál? Kérdezte Porthos. Mától fogva igen, felelte D'Artagnan. És ha bora vinkó, fogadom, hogy visszaküldetem. Éljünk vele, de vissza ne éljünk, bölcselkedett Aramis. Én mindig mondtam, hogy D'Artagnan a társaság esze, szólalt meg Athos, majd miután véleményt nyilvánított és fogadta D'Artagnan köszönő bókjait, tüstént megszokott hallgatásába merült. De bökje már ki, mi történt? Sürgette Porthos. Úgy van, szólt Aramis, tüntessen ki bizalmával, kedves barátunk, feltéve, ha bizalmas közlése nem érinti valamely hölgy becsületét, mert ez esetben jobb, ha megtartja magának a titkot. Nyugtalanságra semmi ok, válaszolta D'Artagnan, senki becsületén nem esik csorba attól, amit el akarok mondani. Azzal szórul-szóra elmondta barátainak, mi történt közte és a házigazdája között. S hogy ugyanaz az ember rabolt el érdemes házigazdája feleségét, akivel összerúgta a port a Szabad Molnár vendégfogadóban. Uraságod üzlete nem is rossz, szólt Athos, miután szakértelemmel megízlelte a bort, s fejét megbiccentve jelezte, hogy jónak találja. Ki is szedünk 50-60 aranyat a derék fiúból, most már csupán az a kérdés, érdemes-e kockára tenni négyünk fejét 50-60 aranyért. Azán, kiáltott fel D'Artagnan, csak hogy asszony van az üzlet mögött. Elrabolták, minden bizonnyal életére törnek, talán meg is kínozzák, s mindezt azért, mert hűségesen szolgálja úrnőjét. Vigyázzon, D'Artagnan, vigyázzon, intett Aramis. Úgy látom, a kelleténél jobban izgatja Bonacieux-né sorsa. A nő romlásunkra teremtetett, minden nyomorúságunk tőle származik. Athos, amint meghallotta Aramis intelmét, összevont a szemöldökét, és ajkába harapott. Bonacieux-né ennyit sem érdekel, kiáltott fel D'Artagnan, hanem a királyné sorsa annál inkább. Elhanyagolja a király, üldözi a bíboros, és hova tovább valamennyi barátja a fejével lakol. Mert azokat szeretik, akiket legjobban gyűlölünk. A spanyolokat és az angolokat! Spanyolország a hazája, felelte D'Artagnan, s nagyon természetes, ha szereti a spanyolokat. Egy föld szülöttei. Ami pedig a további szemrehányást illeti, én úgy hallom, nem az angolokat szereti, hanem egy bizonyos angolt. Szavamra, szólalt meg Athos, az a bizonyos angol nagyon is rászolgál, hogy szeressék, annyi szent. Soha nem láttam nemesebb megjelenésű urat. Arról nem is beszélve, hogy öltözködésben senki sem éri utol, mondotta Porthos. Ott voltam a Louvre-ban, amikor gyöngyöt szórt a jelenlévők közé, és Isten úgyse két szemet vágtam zsebre, 10 aranyával adtam el darabját. Ismered te is, Aramis? Akárcsak az urak, mert ott voltam az Amiens-i kertben, amikor elfogtuk. Pitanzsúr engedett be a királyné istállómestere. Akkoriban szeminarista voltam, az volt a véleményem, hogy a kaland igen kínos a királyra. Mindezek ellenére, mondta D'Artagnan, percig sem haboznék kézen fogni Buckingham hercegét, ha tudnám, hol van, és a királynéhoz vezetni, már csak azért is, hogy a bíboros urat a méregegye, mert igazi egyetlen örök ellenségünk csupán a bíboros, uraim, senki más, és ha szerétejthetnénk, hogy valami gyilkos tréfát eszeljünk ki ellene, szavamra szívesen vására vinném a bőröm.
Elhangzott Alexander Dumas a Három testőr című regényének 9. része Varga Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban! Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Ó Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Mint oldott kivit, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott rá. Ó, mennyi nemzet fia víz, ma gyűlölködve ránk. Hát szállj, dolog, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Bye.
sound of heaven loud and clear. Sing a song of salvation, let the people hear. Let the sound fill the nations, let the people hear. A song of invitation. Let the people hear. Let the people hear. We carry hope that must be told. We bear the name that makes us bold. If we don't speak, how will they hear?
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról